Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiléptek a német szabaddemokrata párt miniszterei a kormányból. Christian Lindner pénzügyminiszter menesztése után Robert Habeck alkancellár viszont közölte, hogy a zöldek maradnak a koalícióban. Olaf Scholz kancellár este jelentette be, hogy távozásra kérte a kormányból a pénzügyminisztert, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodni a követendő gazdaság és költségvetési politika több elemében. Ezt követően az FDP másik három minisztere is elhagyta a kabinetet, így a koalíció válsághelyzetbe került. Scholz bejelentette, egyelőre kisebbségben folytatják a kormányzást, januárban pedig bizalmi szavazást kér a parlamentben. Az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját tartják ma Budapesten. Ennek keretében nem csak az Unió, hanem a teljes kontinens államainak vezetőit Magyarországra hívták, leszámítva Oroszországot. Ma a magyar fővárosba látogat a NATO főtitkár Mark Rutte is, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, holnap pedig uniós csúcs találkozó lesz a magyar fővárosban. Az ukrán elnök még tegnap bejelentette, hogy ma Magyarországra jön az Európai Politikai Közösség tanácskozására. Volodymyr Zelenszky, Orbán Viktor miniszterelnök és Charles Michel az Európai Tanács elnöke meghívásának tesz eleget. Videókapcsolaton keresztül beszédet mond Donald Trump, az Egyesült Államok frissen megválasztott elnöke is. Donald Trump sima győzelme az Indexen idézett elemzők szerint nem a legjobb Oroszország és Vlagyimir Putyin számára, ugyanis a Kremlnek az kedvezett volna, ha polgárháborús hangulat alakul ki az USA-ban a szoros választási eredmény miatt. Vlagyimir Putyin nem tervezi, hogy gratuláljon Donald Trump választási győzelméhez, közölte Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője kifejtette, egy barátságtalan országról van szó, ami háborúban vesz részt ellenük. Orbán Viktort elsők között hívta fel Donald Trump, a magyar kormányfő megismételte, nagy terveik vannak a régiói amerikai elnökkel. A készülő szlovákiai államnyelvhasználati törvény ügyében Szijjártó Péter hétfőn Pozsonyba utazik, majd jövő csütörtökön a szlovák külügyminiszter fogadja Budapesten, közölte ügyében a magyar külügyi szóvivő. A törvénytervezet jelentős korlátozásokat tartalmaz, köztük a közösségi közlekedésben és a postákon sem engedélyezi a magyar nyelv használatát. Magyarország mindig is az Európai Uniós bővítés mellett állt, és most az Európai Unió tanácsának elnökeként is azt hirdeti, hogy Szerbiának sok éves várakozás után csatlakoznia kell az EU-hoz, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter Belgrádban, ahol szerb hivatali kollégájával találkozott. Szalai Bobrovnicki Kristóf és Bratislav Gašić a nyugat-balkáni térség békéjéről és biztonságáról, illetve a szomszédban zajló háborúról is tárgyalt. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7%-kal bővült az előző év azonos időszakéhoz mérten, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben másfél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5,7%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 5%-kal csökkent az értékesítés. Elindult a 28 milliárd forintos pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást az üzemeltetők. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években. Az OTP után a K&H is bejelentette, hogy januártól a lakossági ügyfelekre terheli a megemelt tranzakciós illetéket. Ez minden egyes eseti, rendszeres átutalást, csoportos beszedést és bankfióki vagy bankkártyás készpénzfelvételt is terhel a K&H-nál is, mind a belföldi, mind pedig a külföldi tranzakciók esetében. Az esti magyar közlönyben jelent meg a kormányrendelet, amely szerint egyes kedvtelésből tartott állatokat tilos lesz állatvásárokon értékesíteni. A módosítás a kutyák, a házi macskák és a madarak vadon befogott egyedeit érinti. A döntés november 2. felétől lép életbe. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. Veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán és Debrecenben, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott, Salgótarján és Putnoké pedig kifogásolt jelen pillanatban. Végül az időjárásról. Derült az ég némi fátyolfelhővel, csapadék nem hullik, a szél leginkább mérsékelt, vagy egyáltalán nem is fúj. A csúcsomérséklet plusz 11-12 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára folytatva a fontosabb évfordulókat középpontba állító sorozatát október 9-én 1984 a Képzelet vagy a Kontroll éve címmel rendezett szakmai konferenciát. Dr. Szekér Nóra történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztályának osztályvezetője, a szakmai konferencia egyik szervezője, a tanácskozást követően interjút adott műsorunknak.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy mi volt a szakmai konferencia célja, miben látja ön a legfontosabb hozadékát, illetve hogyan válaszolhatunk a tanácskozás címében feltett kérdésre 1984 a képzelet vagy a kontrolléve.
Ez a konferencia, ami valójában a levéltárban minden évben ismétlődő szakmai konferenciának volt a 2024-es része, már 5 évre nyúlik vissza, hogy mindig egy évet választottunk, és annak az eseményeit jártuk körbe. És itt mindig egy kicsit az is szempont volt, hogy ne egy nagyon kiemelt, nagyon jellegzetes, nagyon kardinális jelentőségű évfordulóról beszéljünk, hanem inkább olyan hétköznapi évekről, mert úgy gondoltuk, hogy ez annak az adott korszaknak a jellegzetességeit talán jobban kiemeli. Így volt az 50-es évekhez kapcsolódó, volt a háború utáni időszak utáni, hát talpraálláshoz kapcsolódó év, a Kádár korszak, és most nem csak azért választottuk a 2024-ben évfordulós 1984-es évet, mert ugye ez egy kerek szám most, hanem itt nagyon hangsúlyos volt számunkra Orwellnek az 1984 című könyve, ugyanis úgy gondoltuk, hogy ezzel szeretnénk lezárni ezt az évfordulóhoz kötődő szakmai konferenciát, sorozatot, és pont az Orwell könyve, ami egy nagyon erős szimbólum is, és a kommunista rendszernek, meg alapvetően a diktatúráknak egy olyan mély elemzése, hogy úgy gondoltuk, az, ami Magyarországon történt 1945 és 89 között, az a diktatórikus berendezkedést korszakokon átívelően áttekintő konferenciasorozat legméltóbb lezárása, ha Orwell könyvére is koncentrálunk, mert az, amit ő ebben a regényében megír, az úgy gondolom, hogy talán a legprecízebb, a legpontosabb képletét adja annak, ami ezekben a szovjet típusú diktatúrákban történt. És a kérdésre visszatérve, hogy az 1984 kapcsán, hogy képzelet vagy kontrolléve, itt azért is választottuk ezt a címet és a képzelet hangsúlyával, hogy törekedtünk arra, hogy ne egy nagyon szigorúan vett történelmi konferencia legyen, nagyon szigorúan politika története koncentrált témafelvetések legyenek, hanem hogy nyissunk az irodalom felé is, a kultúrtörténet felé is. Másrésztről ennek a 84-nek, most annak ellenére, hogy ugye itt Orwell nem egy jövőbe látóan szerette volna megmondani, hogy mi lesz 1984-re, és nem is erről szól a könyv, de itt 1984 egy nagyon érdekes időszaka a magyar történelemnek is, mert azt gondolom, hogy itt már azért érezni ennek a kádári diktatúrának, meg ennek a kommunista diktatúrának a repedéseit, a megfáradásait, tehát van egy ilyen reménység is, és ez abban is tetten érhető, hogy a ellenzéki mozgalmak Magyarországon kezdenek egy kicsit úgy nyújtózkodni, úgy erősödni, ugye a gazdasági berendezkedés is már egyre kevésbé tudja fenntartani azt az egyébként hát álljólétet, amire a kádári rendszer épített. Ugyanakkor azért ez még a diktatúra, a kontroll is ugyanúgy jelen van, mint mondjuk pár évtizeddel korábban. Tehát a rendszer jellege, működési mechanizmusai, beidegződése az minden vonatkozásában mutatja a diktatúra sajátjait.
Ezen a szakmai konferencián előadásokat hallhattunk Orwell művének sokoldalú megközelítéséről, Magyarország helyzetéről a nemzetközi térben 1984-ben, de talán a legtanulságosabb az 1950-es évek Magyarországának bemutatása volt, az akkor készült filmeken, a különböző művészeti ágakban, vagy éppen a gyerekrajzokon. Miért ezeket a témákat választották?
Ugye szerettük volna központba állítani Orwellnek a művét, ezért a szekciók legközepén helyezkedett el az Orwell művét elemző szekció, és Cigányi Zoltán, aki irodalomtörténészként foglalkozik az utópiákkal, a disztrópiákkal, meg magával Orwell művével is, ő adott egy áttekintést magáról a műfajról is, de az orwelli regénynek az elemzéséről is, és azért nem egy irodalomtörténeti konferenciát szerettünk volna, tehát hogy még csak egy szekció erejéig se, hanem az volt a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy ez az irodalmi műnek az a tényleg szinte hátborzongatóan valósághű képlete, amit a diktatúrákhoz nyújt, az hogy köszön vissza a magyarországi kommunista rendszer mindennapjaiban. És hát ezért is jött elő 1950-es évekhez kapcsolódóan, úgy gondolom a Unger Gabrielának kiváló előadásában az édesanyja gyerekrajzait. Édesanyja az 50-es években járt iskolába, első és másodikos kori gyerekrajzait elemezte, és hát megdöbbentő volt tényleg az, hogy egy 7-8 éves gyermek rajzaiban mennyire visszaköszön az a diktatórikus és propagandisztikus beszédmód, ami az 50-es éveket uralta, és hát tökéletes volt az összecsengés az orwelli világgal, a gondolatrendőrségtől kezdve, a békét éltető jelszavak, amik valójában háborús, a permanens háború elfedésre szolgálnak, és hát számos üvöltő összecsengés, ami itt az 50-es években tényleg talán a leginkább kézzelfogható, de ezek a mechanizmusok nem szorítkoznak csak az 50-es évekre. Tehát voltak előadások, amik a 70-es évek kultúráját nézték. Hát ugye itt 1984-ben az olimpiáról való elmaradás, hogy nem engedték Magyarországot a Los Angeles-i olimpián indulni, ennek is egy előadása a mélyére nézett, és azért ott is megtalálhatók azok a szlogenek, propagandaszólamok, és egyébként az a fajta teljes igazodás egy szovjet rendszer útmutatásaihoz, ami egyébként nagyon sok egyéni sorsot tett tönkre, sportolók életét tette tönkre, és egyébként meg hát egy nagyon megalázó helyzetbe is hozta az országot, és ezt is ebből a szemszögből vizsgálta meg az előadó, Iváncsó Ádám, hogy tényleg ebben a döntésben mennyire van benne ez a fajta orwelli diktatúra.
A rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Szekér Nóra történész több könyvében, tanulmányában is foglalkozik, nem csak a diktatúra időszakával, nem csak a diktatúrára jellemző sajátosságokkal, hanem a 20. század jelentős eseményeivel, így például 1956-tal is. Az előadók itt az 1984, a képzelet vagy a kontroll éve című konferencián többen is kiemelték, hogy az 1956 forradalom és szabadságharc szükségszerűen következett be, a budapesti diákok az egyetemről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a kommunista elnyomás elleni felkelés végül véres összecsapásokkal, kivégzésekkel végződött.
Ezen a konferencián több előadásban is előkerült 1956 kérdése, még akkor is, hogyha nem erre koncentrált adott esetben az előadó. Azért is nagyon fontos, mert akkor, amikor egy diktatúrának a jellemrajzát próbáljuk feltérképezni, akkor azért abban a társadalmi válaszok, a megalázott emberek válasza is előkerül, és ez 1956, tehát az, hogy a diktatúra milyen mechanizmusokkal operál, és próbálja az embereket megtörni és betagolni ebbe a rendszerbe, ott azért az mindig talán a tűrőképesség, hogy meddig mehet el a hatalom, hogy meddig lehet az emberekkel bármit megtenni. Ez nem csak a diktatúráknak a nagy kérdése, hanem úgy gondolom, hogy az emberi kultúrának is a nagy kérdése, és az, ami Magyarországon történt 1956-ban, én azt gondolom, hogy ez amellett, hogy az egész diktatúrának a jellegére is rámutat, de azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy nagyon emelkedett pillanata, amikor képes arra, hogy a félelmein, a megalázottságán fölül emelkedjen. És hát ez nagyon sok előadásban hangsúlyozódott, hogy a megtorlás után is, a káderrendszerben is 1956, amit persze tabusítottak is, amiről beszélni nem lehetett, de az, hogy ez megtörtént, és az azért mégiscsak ott volt a sorok között, én úgy gondolom, hogy ez végig egy nagyon fontos példája annak, hogy nem szabad mindenbe beletörődni, nem kell mindenbe beletörődni, és igenis van ereje annak a társadalomnak, amit egy számként vagy egy eszközként akar használni a diktatúra. És ilyen szempontból ez egy, valóban egy szocialista blokkon belül is, ez egy nagyon kiemelt szerepet ad Magyarországnak, hogy itt történt meg az a legátfogóbb forradalmi eseménysor, ami a leghatározottabb válasza volt a társadalomnak a kommunista típusú diktatúrára és a Szovjetunió által irányított és kontrollált diktatúráknak a leghangosabb válasza volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképp, ha kommunizmusról beszélünk, akkor ez egy csomópont, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Most ami 1956-os eseményekhez kapcsolódóan egy nagyon érdekes, és amikor az ember akár egyetemen órát tart, vagy diákokkal találkozik, akkor nagyon sokszor érződik az a különbség, hogy milyen az, amikor valaki ezt tanulta, és soha nem élt abban a korszakban, amikor 56-ról nem lehetett beszélni, és lényegében ez csak egy ünnep, március 15-e, augusztus 20-a mellett, és mennyire más annak az élménye, aki megélte azt, hogy 56 valami félelmetes tabu, amiről ha beszélünk, akkor az retorziókat vált ki, ami valami egészen különleges dolog, de félelmet vált ki a környezetben, ha arról beszélünk, és megint más annak a generációnak az élménye, aki ezt át is élte. És akkor, amikor mondjuk az ember egy ilyen levéltárban dolgozik, mint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, akkor minden generációval találkozunk, és úgy gondolom, hogy 56 történetéhez ez is hozzátartozik, ezek a nagyon különböző viszonyulások. Hogy van, akivel még ott van az ellenforradalmi jelzőnk a nyelvehegyén, mert ebben szocializálódott. Ugyanakkor ugyanez a generációból sokszor tényleg nem is tud megindulás nélkül, meg érzelmi hozzáállás nélkül beszélni a forradalomról, mert olyan mélyen érintette akár a megtorlás, akár az élmény. Tehát, hogy ezek a kettőségek 56 kapcsán nagyon erősek, és ez amikor 56 feldolgozása zajlik, és történelmi elemzése zajlik, akkor én azt gondolom, hogy ezek még mindig olyan finomságok, amik befolyásolják a történetírásnak a hangsúlyait. Tehát, hogy 56 még mindig, mint élmény is élő. Nem egy nagyon távoli múlt azért, még akkor, ha már kevesen élnek azok közül, akik ezt személyesen átélték. 56 kapcsán én úgy gondolom, hogy a mai napig ezt mindig fontos hangsúlyozni, hogy ez egy elbukott forradalom volt, tehát nem egy győzedelmes forradalom volt, hiszen a szovjet hadsereg bevonult Magyarországra, és egy nagyon hosszú, az egész Kádár-rendszert átívelő korszakban ez egy felejtésre volt ítélve, de azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon az a nagyon brutális, nyílt megfélemlítésre épített, és tényleg az Orwell által megírt, mindennapokra emlékeztető rendszer működött Magyarországon, hogy ez megváltozott, és hogy a rendszernek muszáj volt figyelembe venni a társadalmi érzékenységeket, azért ebben nagyon nagy szerepe volt 1956-nak, hogy nem lehetett ugyanazt csinálni, annak ellenére, hogy a forradalom elbukott, ennek ellenére a forradalomnak igenis megvoltak a hatásai ilyen szempontból, hogy nem ugyanúgy folytatódott tovább a kommunista diktatúra, de hangsúlyozom, hogy az, amit a Kádár rendszer kialakított, hogy finomított a hatalom technikai módszerein, ez nem azt jelenti, hogy a diktatúrát szüntette volna meg, csak egyszerűen élhetőbbé tette a mindennapokat, ugye konszolidálta lényegében a diktatúrának az eszközeit, de a mechanizmusok, ahogy a társadalmat kezelte, ahogy próbálta folyamatosan kézben tartani, és minden alulról jövő szerveződést elnyomni, és ugye itt a kontroll megint az folyamatosan domináns marad, csak már, hogy úgy mondjam, egy finomabb társadalomkezelési módszerrel. Ez persze nem érvényes a megtorlásra, ami brutális, és megint csak a sztálini időket idéző megtorlás volt, de ugyanakkor a hatalom sokat tanult abból, ami vele történt 1956-ban, és úgy gondolom egyébként, hogy a hatalom, amit átélt 1956-ban, az a félelem, az ugyanúgy ott van a sorok között a Kádár rendszerben, mint a diktatórikus logika.
Engedje meg, hogy megkérdezzem. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kutatási lehetőségeit, iratbetekintésre vagy kutatásra mennyire van lehetőségük egyetemi hallgatóknak, vagy akár középiskolás fiataloknak egy dolgozatra készülve?
A levéltárnak kötelessége a kutatás lehetőségét biztosítani, többek között ezért is hozták létre, de mivel ez egy speciális iratokat őrző intézmény, és alapvetően a levéltárok is már olyan forrásokat őriznek, ami ez azért bizonyos fajta tudás szükséges, hogy az ember ezekbe eligazodjon, ezért alapvetően a 18 év fölötti korosztály az, akik mint kutatókat várja a levéltár. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy középiskolás diák úgy érzi, hogy ő szeretne itt kutatni, akkor számára erre nincs lehetőség, csak akkor egy speciális mentor kell, aki szavatolja a segítséget a levéltári kutatás során, de az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában A kutatásnak nagyon jók a feltételei. És nem kell történésznek lennie feltétlenül annak, aki itt kutat, hanem egy tudományos intézetnek kell a hozzájárulása, hogy ő itt kutatóként anyagokat kérhessen ki. És egyébként az anyagok nagy részét, vagy nagyon jelentős mennyiséget már digitalizáltak, tehát az azt jelenti, hogy otthonról is lehet kutatni az itteni iratanyagokat. De nem csak kutatók, hanem minden magyar állampolgárnak jogában áll az, hogy belenézzen azokba az iratokba, ami rá vonatkozik, vagy esetleg az egyenesági leszármazottjaira. Tehát ez az úgynevezett jóvátétel a kommunista diktatúra titkosszolgálatának mahinációira adott válasz, hogy mindenkinek jogában áll, hogy információs kárpótlásban részesüljön, és megtudja azt, hogy az állambiztonság, a politikai rendőrség hogyan nehezítette, hogyan befolyásolta az ő életét, milyen ügynökök jelentettek rá, és az ügynököknek is jogában áll megtudni ugyanazt, hogy az állambiztonság egyébként őt hogyan látta, hogyan foglalkoztatta. Ez nem azt jelenti, hogy, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy nincsenek védve az ügynökök, nincsenek védve az állambiztonság emberei, hanem pont az a cél, hogy mindenki a legtöbbet megtudja arról, hogy a politikai rendőrség hogyan nehezítette az életét.
Ez a beszélgetésünk, amit a tanácskozást követően most rögzítünk, október 23-án hangzik majd el a Kerengő című közéleti műsorban. De azt gondolom, hogy Nórával folytatnunk kell majd ezt a beszélgetést, hiszen egy nagyon izgalmas tanulmánya jelent meg, a párt 1956-ban megélt tapasztalata, a hivatalos értékelés és a szuverenitás korlátai a Kádár korszakban címmel. Tehát a jelentősége 1956-nak, a forradalomnak, a szabadságharcnak messze túlmutat azon, mint amit mi nem történészként gondolnánk. Miért tartja fontosnak történészként, hogy az 1956-os visszaemlékezéseken, vagy az október 23-án megrendezésre kerülő ünnepségeken, nemzeti ünnepünkön a fiatalok jelen legyenek, és elősegítsük az ő szemléletüknek változására, bevonását ebbe az eseménybe?
56 élménye, én úgy gondolom, hogy valóban egy nagyon emelkedett közösségi élmény. Tehát az, hogy egy társadalom kockázatot vállalva, akár a testi srácokra, a halált is vállalva, azt mondták, hogy elég volt, hogy ők ezt nem csinálják tovább, hogy itt egy lelki és erkölcsi elviselhetetlenség éveiben éltek, hogy ezt megmerték csinálni, hogy nemet merjenek mondani egy nagyon domináns erővel szemben. Ez a bátorságnak és egy társadalmi összefogásnak egy olyan emelkedettsége, amit azt gondolom, hogy nem minden generáció él meg. Nem minden generáció él át ilyen nagy történelmi traumákat és ilyen nehéz évtizedeket, de az, amit 56 adott azoknak, akik azt átélték, én úgy gondolom, hogy ez valami olyan különleges emelkedettség, ami önmagában egy hatalmas nagy ünnep, és erre emlékezni, és ezt újra és újra felidézni, egyrészt ez tiszteletet érdemel, másrészt pedig egy olyan példa, amiből lehet erőt meríteni, ki tudja, hogy fordul a történelem és a jövő, és bármikor kerülhet megint egy megalázott helyzetbe egy egész társadalom vagy egy diktatúrába, és ilyen történelmi hagyományokkal, vagy ilyen példákkal, mint ami mondjuk akár a 48-as forradalom emléke, de 1956-os forradalom emléke is, ezek óriási erőt tudnak adni a jövőre nézve is, és valahol ott van, azt gondolom, hogy minden generáció, aki ebbe a kultúrába nő be, és ezt a példát kapja, az védettebb attól, hogy belefásuljon egy diktatúrába, és kezében van egy útmutató, vagy egy példa, hogy nem kell mindent eltűrni, és össze lehet fogni.
Végül engedjem meg egy személyes kérdést. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára osztályvezetőjeként miben látja a legutóbbi október 9-én tartott 1984 a képzelet vagy a kontroll éve című konferencia legfontosabb hozadékát?
Talán azt mondanám, hogy tényleg itt korszakokon átívelően, tehát 45 és 90 között többféle korszaka volt ennek a kommunista rendszernek, és egyébként országhatárokon átívelően, tehát más típusú rendszer működött Romániában, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Magyarországon, de ezeknek a diktatúráknak mégis volt valami hasonlósága, ahogy az emberekhez viszonyult, ahogy a társadalomhoz viszonyult, ahogy meg akarta erőszakolni a mindennapokat, és ennek a képletéhez azt gondolom, hogy egy kicsit közelebb jutottunk, vagy legalábbis nagyon mondhatom talán, hogy felszabadító volt erről beszélni, hogy a képzőművészettől kezdve a filmen át hogyan jelentek meg azok az erők, akik ezt próbálták magukról levetkőzni. Tehát amikor valamit beazonosítunk, vagy leleplezünk, azzal egy kicsit már előre is léptünk a vele való küzdelembe, és én így ezt éreztem, hogy olyan sok nézőpontból került elő ennek a korszaknak a mechanizmusa, a művészetektől a politikatörténetig, hogy egy kicsit úgy a lelepleződés irányába léptünk előre.
Kedves hallgatóink, dr. Szekér Nóra történésszel, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztály Kutatási Osztálya osztályvezetőjével, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1984 a képzelet vagy a kontroll évet címmel rendezett szakmai konferenciát követően rögzített beszélgetésünket hallották. Bólyás János technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólít, s nagyapám hangja hív, jöjj fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere üle mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mondd, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Égből szálló őrző angyalok. Én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
sem mozdul. Ülünk és nézzük a folyót, dinnye hét úszik el, élni kell. Súgják a bok, a víztükörben tisztább az arcod, a szemeid árnyékában ott vagyok. Belekap a szél a hajadba, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utánad. Mi is csak változni tudunk, és más vízbe ér majd a talpunk. Itt leszünk, ha együtt változunk. Belekap a szél a hajadba, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utánad. Belekap a szél a hajadba, a szívem az időt megakasztja, a besodor a vízbe a bánat, be akarok úszni utána.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarna Lelesi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését döntéseink lelki hátteréről, a szerkesztő Grunda János.
Hajlamosak vagyunk saját szemünkben a gerendát nem észrevenni, a másik szemében pedig a szálkát megtalálni. Ne engedjük meg magunknak a kettős életet. Ki az, aki nem talál magában hamis kis mellékutakat, amire néha rátéved, amin még ha bocsánatos is a bűn, de jól érzi magát, és amivel már régen kiegyezett, és amiben már régen beleegyezett. Ezeket is utasítsuk el határozottan, legyünk kristálytiszták, áttetszőek, őszinték, önmagunkkal is, Istennel is, másokkal is, átláthatók, és sugározzuk Krisztust a környezetünkre, aki nem egyezett ki még a legkisebb bűnnel sem. Vénai Szent János mondja, hogy amerre egy fa hajlik, arra fog dőlni. Amilyen döntéseket hozunk, olyan lesz a következmény. Ha folyamatosan rossz döntéseket hozunk, akkor a nagy döntésünk is valószínűleg rossz lesz. Nem bízhatunk abban, hogy életünkben rossz döntéseket hoztunk, és majd az életünk végén mégiscsak jól döntünk, és Krisztus mellett döntünk. Ne kockáztassuk az örök életet. Amit ha megnyertünk, mindent megnyertünk, ha elveszítjük, mindent elveszítettünk. Amikor Jézus másodszor eljön, nem fogja megváltoztatni a jellemünket. Az átformálódás munkáját most kell elvégezni. Mindennapjaink határozzák meg a sorsunkat, és a mindennapi döntéseink. A legtöbb döntésünk valami mellett egyben megtagadása is valami másnak. Döntünk a házasság és a házastársunk mellett, és egyben döntünk a többi nő, férfi ellen. Döntünk a hűség mellett és a hűtlenség ellen. Mikor az egyik az Isten mellett döntünk, akkor döntünk a többi hamis Isten ellen. A mai korunkban is, a mai világunkban is előfordul, hogy valaki úgy akar dönteni, hogy az a döntés azért ne legyen döntés valami más ellen. Krisztus mellett döntök, de azért belefér még a kis okkultizmus is, egy kis reinkarnáció, és ki tudja még, hogy mi a vallás is védasztalról. Előfordul, hogy valaki úgy dönt a párja mellett, hogy azért még belefér egy-két kis kaland, csak ki ne tudódjon. Így beszéltek inkább az igen, igen, a nem, nem, ami ezen felül van, a gonosztól való. Olvashatjuk Máté evangéliumának 5. fejezetében a 37. versből. Józsué könyvében olvashatjuk a 24. fejezetben, 15-16. versben. Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, ma válasszatok, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak a folyón túl, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Én és házam, mi az Úrnak szolgálunk. A nép így felelt, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneknek szolgáljunk. Az embereknek rá kell ébredniük, és fel kell ismerniük az idő komolyságát, hogy közel van az a nap, amikor az emberi próbaidő lezárul. Az előbbi idézetben így olvashattuk, ma válasszatok, most válasszatok, most döntsetek. Mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát. Nem ígérte meg nekünk a holnapi napot senki. Ma kell döntenünk Isten mellett, és az ő akarata mellett. Mindenkinek adatott egy hivatás, küldetés az életében. És nincsen kis hivatás. Mindenkinek a saját hivatása a legnagyobb. Vizsgáljuk meg, hogy összhangban van-e a döntésem a hivatásommal. Éppen az a döntésem, amit akkor hozok. Hűségben kell maradnom a hivatásomhoz, amire az elhívást kaptam, és amire igent mondtam. Csak egy nagyobb jóért lehet elhagyni. Lásd, Teréz anya. Csak azért, mert egy szerzetes rendben nem tetszik az elöljáró, vagy a papságban nem tetszik ez az, nem megyek máshová. Csak azért, mert nehézségek vannak a házasságomban, nem lépek ki belőle. Megmaradni hűségben a kapott és választott hivatás mellett. Természetesen a döntéseket elő kell készíteni, különösen fontos a nagyobb döntéseink előkészítése. Kérni a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Kilencedet mondani a döntésünk előtt. Lehet tanácsot kérni a döntéseinkhez, sőt, kell is, de nem mindegy, hogy kitől kérjük azt. Például, hogyha egy családapa válni akar, akkor nem az elvált barátjától kér tanácsot. Tanácsot kérhetünk bölcs emberektől, lelki vezetőnktől, lelki atyánktól, hiteles személyektől, de leginkább Jézustól. Alapszabály a döntéseinkben, hogy krízisben, zavarodottságban, bizonytalanságban, viharban ne változtassunk irányt. Ne érzelemből döntsünk, ha érzelmileg érintettek vagyunk, akkor várjuk meg, amíg lecsillapodik az érzéseink vihara. Volt a főiskolán egy barátom, aki többször vissza kellett húzni a tanulmányi osztályról, mert ő egy kisebb konfliktus után rögtön be akart adni az indexét, és otthagyni a főiskolát. És aztán, akkor elgondolkodott, lecsillapodott, akkor belátta, hogy rosszul döntött volna. Sokszor fizikailag kellett visszahúzni onnan, de hát később ezt megköszönte. Jézus egész éjszakát imában töltött, az atyával töltötte, és utána választotta ki az apostolokat. Nagyon sok múlik az ima életünkön. Hogyan döntünk, hogyan imádkozunk. Kérünk megerősítést mindig az Úrtól. Ez lehet a Biblia által, bölcs emberek által, lelki vezetőnk által, élettörténéseink által. Isten mindenre figyel, és minden fontos neki az életünkben. Az apró döntések is. Így az legapróbb, legkisebb döntéseinket is vigyük elé. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Segíts, Uram, abban dönteni, ahol jobban megdicsül az Atya.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották döntéseink lelki hátteréről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.